Tavaly talán egyedüliként a fejlettebb országok közül Kínának sikerült gazdasági növekedést elérnie, nagyjából egy ilyen 2%-osat. Ez a kínai gazdaság nyelvén abban az értelemben mit jelent, hogy azért az elmúlt évtizedekre visszatekintve nem annyira jó szám, de ettől függetlenül ezt nagyon pozitívan kell értékelni, tekintve a járványhelyzetet?
Igen, ezt pozitívan kell értékelni, önmagában azért, mert G20, tehát a világ 20 legerősebb gazdasága közé tartozó csoportban tavaly egyedül Kína volt, amely jelentős, vagy egyáltalán növekedést tudott felmutatni. Ez a 2,3%, ez óriási növekedés ahhoz képest, hogy minden máshol visszaesés volt, tehát mínusz 6-8-10%-os teljesítmény volt. Önmagában ez egy jelentős eredmény, nagy részt a kezdeti szerencsétlenkedés után sikeres kínai járványkezelésnek a következménye. Természetesen ugyanakkor ez nem szünteti meg azokat a kihívásokat, szerkezet és egyéb problémákat, amelyekkel a kínai gazdaság már évek óta küzd. Tehát ez nem egy csoda, hanem egy teljesen racionális következménye a történéseknek, és ebből következően az összes problémát sem oldja meg Kína számára.
Mennyire volt jelentős tétel a kínai gazdaságban az egészségügyi eszközök eladása, tehát maszkok, lélegeztetőgépek, akár esetlegesen a fertőtlenítőszereket is idevehetjük. Szóval ez kiugró volt, vagy igazából ennek inkább csak gazdaságdiplomáciai szerepe volt?
Még azt sem mondanám, hogy gazdaságdiplomáciai, ha így teszi fel a kérdést. Inkább politikai, hogy mondjam, közkapcsolati diplomáciai jelentősége volt. Természetesen Kína ezekben az árucikkekben jelentősen tudta növelni az exportját, ez vitathatatlan, de egyébként a kínai gazdaság méretéhez képest ez egy jelentéktelen tétel. Tehát itt dollár 100 meg 1000 milliárdokról beszélünk a kínai gazdaság, illetve a kínai gazdaság exportja tekintetében. Ezek meg maximum 10 milliárd dolláros nagyságrendű apróságok. Tehát a dolog lényege nem ez, a dolog lényege a kínai gazdaságnak a harmadik, negyedik, negyedévben való belső újraindulása. Ez az, ami kompenzálta az első és második negyedév visszaesését, sőt, nagyobb volt a második fél évben a növekedés, a teljesítmény, mint maga a visszaesés, így jött ki évi átlagra az a 2,3%-os növekedés. Nagyon fontos, hogy értsük, hogy Kínában ma a gazdasági növekedés húzóereje a belső gazdaság teljesítménye. A teljes kínai GDP-ből 8-9%-ban részesedik összesen az export, tehát Kína ma már nem olyan exportfüggő, mint régen nem volt.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy azért felvetődött, főleg tavasszal, amikor akadozások voltak a termelői láncokban, hát főleg a szállítás egy időre nem is ment, nyilván miután a kínai gyáraknak is le kellett állniuk. Szóval nem érzékelhető az, hogy tényleg sok gyár elgondolkodott azon, hogy ha akár egy járvány ennyire meg tudja fektetni egy ideig a gyártást, hogy akkor akár hazaviszik a gyártást, akár más dél-kelet-ázsiai országokba, szóval ez nem érzékelődött tavaly még?
Szerintem ez sem tavaly nem érzékelődött, sem még az idén nem nagyon fog érzékelődni a növekedésben a világgazdaságban. Nagyon érdekes teóriák vannak a termelési láncok újra szabásáról, de ezek ma még csak teóriák, szándékok. Ezeknek a gyakorlati reálgazdaságban való megvalósítása, ha egyáltalán megvalósulnak, hosszú időt vesz igénybe, csak gondoljanak bele, hogy akár egy alkatrész, akár egy késztermék gyártásának áttelepítése Kínából bárhova máshova. Ez azzal jár, hogy azon a másik helyen új gyárat kell építeni, a gépeket oda kell vinni, az embereket ki kell képezni, és így tovább. Ezek a folyamatok, ezek nem egy hét alatt zajlanak, nem egy hónap, még csak nem is egy év alatt. Tehát én ezt a tényezőt most még nem tekintem komoly tényezőnek a gazdasági folyamatokban. Hogy a jövőben mi lesz, azt meg majd meglátjuk. Nem olyan egyszerű ez az angol szóval decoupling-nek nevezett folyamat, tehát az elkülönülés folyamata, ez sokkal bonyolultabb közgazdasági és üzleti összefüggéseket vet fel. amelyeket majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak. Az az igazság, hogy ezt most még nem lehet megmondani, de az eddigi adatokban ennek marginális, jelentéktelen szerepe.
Mennyire lehet érzékelni az amerikai szankciós politikát, vagy az is inkább hosszú távú folyamat lesz?
Ha annak lesz hosszú távú gazdasági hatása Kínára, meg a világra, a későbbiekben fog kiderülni. Már akkor, ha az új kormányzat ugyanazt ugyanúgy folytatja, ahogy eddig a Trump kormányzat tette, ebbe egyáltalán nem vagyok egyrészt biztos, másrészt itt megint olyan folyamatokról van szó, amelyek kizárólag hosszú távon érvényesülhetnek, ezeknek ilyen rövid, negyedéves, féléves, egyéves hatása szintén marginális. Ráadásul, hogy hosszú távon ezek hogy fognak hatni, ezt meg tényleg nagyon nehéz megmondani. Gondoljon csak bele abba, hogy a december utolsó napjaiban kötötte meg elvben az Európai Unió és Kína az úgynevezett átfogó befektetési egyezmény, és innentől kezdve aminek persze a részleteit még nem ismerjük, de ez egy jel arra, hogy hosszú távon az amerikai szankciós politika sem biztos, hogy úgy marad, illetve hogy annak a hatása a világgazdaságra, Kína gazdaságára egyáltalán nem olyan egyszerű, ahogy azt eredetileg mondjuk 3-4 évvel ezelőtt Washingtonban képzelték. Sajnos tudom, hogy ez az üzletembereknek, meg a rádióhallgatóknak egy nagyon kedvezőtlen hír, de ezeknek a dolgoknak az összefüggéseinek az értékelésével, megítélésével sajnos még várni kell.
Milyenek az idei gazdasági kilátásai Kínának, és ebben mennyire lehet szerepe annak, hogy nekik is van, hát a hírek szerint nem is egy koronavírus elleni oltóanyaguk, de egy biztosan, ami most nagyon képbe került, és amire nem csak Magyarország számít, hanem állítólag számos más európai ország, sőt a szerbek állítólag már oltani is kezdtek ezzel. Szóval ez nagy lökést adhat, akár mondjuk a kínai gyógyszeriparnak, vagy ez megint csak inkább gazdaságdiplomáciai eszköz?
Egyrészt Európában azért van nagy érdeklődés az utóbbi időben a kínai vakcinák iránt, csak mondom, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is elkezdett tájékozódni a kínai vakciák iránt, mert jelenleg Európában nincsen elég vakcina. Tehát ha azt akarja Európa, hogy a lakosságát leoltsa, és ezzel a gazdaság újraindításának feltételeit megteremtse, akkor az eddig rendelkezésre álló 2-3 vakcinánál többet kell szereznie, mégpedig gyorsan. A világ számos részében, Közel-Keleten, Indonéziában, Brazíliában engedélyezték a kínai vakcinát, használják, milliós nagyságrendekben használják, de nagy része ennek úgy zajlik, hogy a gyártást is oda telepítették. Tehát a kínai gazdaság szempontjából az, hogy exportálják a vakcinát, ez nem lesz az idén se jelentős tényező, hiszen amit Kína gyárt ebből a vakcinából, azt a saját 1,4 milliárdos lakosságánál kell felhasználnia. Döntő része, tehát itt az export bevétel az nem lesz nagy, a sokkal jelentősebb viszont az, hogy elkezdik a gyártását ezeknek a vakcináknak a világ különböző részein, és innentől kezdve ez ismét gazdaságdiplomácia, illetve sokkal inkább politikai diplomácia, politikai jó hírépítés szempontjából fontos. Gazdasági hatása itt a belső vakcinálásnak lesz, ami a kínai gazdaság fellendülésében új szerepet játszhat, már abban az értelemben, hogy rébetté válik a lakosság. Én arra számítok, hogy az idén a kínai gazdaság tekintve ezeket a kedvező indulási körülményeket 7-8% körüli növekedést is felmutathat, ha sikerül a járványhelyzetet továbbra is ugyanúgyan jól kordában tartani, mint mondjuk az utolsó fél évben sikerült, és sikerült tömeges vakcinálással a feltételeket megoldani.
Kusai Sándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárát hallották. Zenei kis érdekesség, majd közlekedőn fél 9-kor friss hírek.